Köszöntöm, hogy ezeket szervusztok! 15 évvel ezelőtt ezekben a napokban kampánylázban égett az ország, hiszen már gőzerővel készültek az akkori pártok a 2010-es országgyűlési választásokra. Bár a nézőink döntő többsége számára gyakorlatilag eleve elrendetlen tűnik azt, hogy a ország a nemzeti együttműködés rendszerében él, és hogy Orbán Viktor kormányzása is öröktől fogva datálható, de ez korán sincs így, hiszen 2010-ben egy még az előző választási rendszerben megrendezett választáson nyerte el akkor a választók bizalmát. Éppen ezért ezen a tavaszon több műsorban fogunk majd foglalkozni azzal, hogy mit alakított az országon ez a 15 év, egyáltalában hogyan készült az ország erre az egész helyzetre, és mik voltak a legfontosabb változások 2010-hez képest. Tehát hogy nézett ki az ország 2010-ben, és hogy néz ki 2025-ben. A mai kerekasztal beszélgetésünkben olyan szereplőit hívtuk el a 2010-es kampánynak, akik akkoriban Orbán Viktor ellenfelei voltak. Alapvetően azért küzdöttek, hogy ne a Fidesz tudjon kormányt alakítani. Már mából nézve, kvázi mondom még egyszer, eleve elrendeltnek tűnik ez a helyzet, ez mondom még egyszer, korán sem volt így. Sőt, akkoriban sokkal inkább más típusú problémák foglalkoztatták ezeket a pártokat, semmint hogy a kétharmad és az alkotmányozó többség megképződhet-e Orbán Viktor számára vagy sem. Ami mondom még egyszer, a mából visszanézve evidenciának tűnik, de akkor egyáltalában nem tűnt így. Éppen ezért ma este arra vállalkozunk, hogy egy kicsit visszaidézzük az akkori kampánynak a legfontosabb dilemmáit, illetve hogy a legfontosabb szereplők részéről megvizsgáljuk azt, hogy milyen stratégiával küzdöttek egyáltalán a Fidesz, de még inkább az alkotmányozó többség hatalomra kerülésének az elkerülése miatt. Éppen ezért hívtuk el a mai adásba a következő vendégeinket, akik elfogadták a meghívásunkat. Balczó Zoltán, a Jobbik volt alelnöke. Szervusz!
Jó napot kívánok, jó estét!
Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke. Szervusz! Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon egykori kabinetfőnöke, az MSZP-s kampány főtanácsadója. Szervusz!
Szia, Marci!
És Herényi Károly, az MDF volt elnökhelyettese. Szervusz!
Szervusztok!
No, jó hát estét. Mindannyiótokkal akár külön-külön is izgalmas lenne egy életút interjút megszervezni. Ez eddig Ildikó tett egyedül eleget, és nyilván több személyeteknek van jelenkori politikai vonatkozása is. A mai interjúban és kerekasztal beszélgetésben azonban kifejezetten a 2010-es állapotokra fogunk majd szorítkozni, de természetesen mindenkit várunk vissza egy esetleg a jelenkori állapotokat tartalmazó interjúra is. Azonnal belekezdünk ebbe, de egy előtte legfiatalabb nézőink kedvéért visszaidéznénk azt, hogy pontosan hogyan is nézett ki a politikai szintér 2010-ben, hogyan értékelték a Fidesz első fordulós választási győzelmét a legfontosabb politikai szereplők. Ezzel kezdünk, aztán folytatjuk innen a stúdióból.
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt a magyar parlamenti mandátumok 68%-át szerezte meg. Ez világsiker, ez magyar világsiker. Ma forradalom történt a szavazófülkékben. A magyar emberek a mai napon megbuktatták a hatalommal visszaélő oligarchák rendszerét, és helyette megalapítottak egy új rendszert, a nemzeti együttműködés rendszerét. Természetesen a nemzeti együttműködés teljes jogú részesei a határon túlélő magyarok is. Megértettük és diadalra vittük a magyarok történelmi álmát. Vincit voluntas tua, győzedelmeskedjék hát a te akaratod. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
Az MSZP vezetése vállalja a felelősséget és levonja az ilyenkor szükséges politikai konzekvenciákat. Ezt teszem én is. Lemondok pártelnöki tisztségemről, és az elnökség is felajánlja lemondását a kongresszusnak. Az MSZP nem liheg majd senki nyakába, nem cirkuszol, de kemény és felelős ellenzékként a baloldal, a demokrácia és a progresszió szószólója lesz.
A Jobbik a négy legsürgősebben megoldandó feladat közé az adócsökkentést, a kilakoltatás rémétől fenyegetett családok megmentését, a közbiztonság megerősítését és az elszámoltatás véghezvitelét tartja. De amennyiben a kormány a választási ígéreteivel ellentétben elkívánja sumákolni ezen sürgető feladatok megoldását, ugye a Jobbik kész minden parlamenten belüli és minden parlamenten kívüli demokratikus eszköz latba vetésére ahhoz, hogy akaratát, amely a mi véleményünk szerint a társadalom egészének pártszimpátiától függetlenül az akarata, hajlandóak vagyunk rá kényszeríteni az akaratunkat az újonnan alakuló kabinetre.
A bejelentésben nem láthattuk az MDF-nek a megnyilvánulását ebből az időszakból. Dávid Ibolya volt az elnöke akkor a pártnak, illetve Bokros Lajos volt a lista vezető, egyben miniszterelnök jelölt, de ebből nem találtunk felvételt, illetve nyilvánvalóan a kerekasztalból hiányzik az LMP reprezentánsa, hiszen nem megkerülhető az a párt, ami akkor szintén friss erőként bekerült a parlamentbe, de az ő történetükre egy következő beszélgetésben térünk majd ki. Az első kérdés hozzátok. Akkoriban, 15 évvel ezelőtt, februárban, 2010 februárjában megakadályozhatónak láttátok-e még az alkotmányozó többségét a Fidesznek? Egyáltalában reális veszélynek értékeltétek-e? Mi volt akkor igazából a stratégiai elgondolásatok arról, hogy mi a tétje ennek a választásnak? És akkor elsőként Ildikó.
Azt természetesen pontosan tudtuk, hogy az előző kormány benne az MSZP vesztese lesz a választásnak. Hát ezt minimum 2008-tól látszott, ehhez nem kellett különösebb ész. Épp ezért tétnek, noha nem mondtuk ki ezt világosan, a kétharmad megakadályozását láttuk, és láttuk is ennek jelentőségét.
Erre optimalizáltátok a kampányt? Tehát kifejezetten ez volt belül a cél?
Belül igen, kívülre ezt nem mondtuk, volt erről egy belső vita, Viktor nyilván emlékszik még jobban ezekre. Szegény már meghalt Bitó László például azt tanácsolta, nem volt formális tanácsadó, de hát jó személyes viszonyban voltunk, hogy mondjuk ki, hogy itt nem lehet nyerni, de a kétharmadot meg kell akadályozni. Mi viszont többen, engem mindenképpen beleértve, úgy gondoltuk, hogy nem lehet úgy kampányolni, hogy azt mondjuk a választónak, hogy szavazzatok a vesztesre. Ezért nem hangzott el kampányjelszóként a kétharmad megakadályozása, de a kampány mondandók tartalmában ez sűrűn szerepelt. Utólag azt mondtuk magunknak, már ilyen komikusan hangzik, hogy magunk sem tudtuk akkor, hogy mennyire igazunk van, mármint, hogy mennyi rémséggel jár a kétharmad. Én magam néha úgy gondoltam, hogy hát kicsit túl sötétre festem én ezt a szövegekben. Nem festettük túl sötétre, még sötétebbre lehetett.
Egy gyors kérdés még, tehát 2010. február végén az MSZP-n belül az volt a domináns gondolkodás, hogy meg kell akadályozni a kétharmadot, mert az nem kívánatos az ország állapotára nézve?
Igen, az MSZP vezetésére ezt tudom mondani, nyilván az MSZP szervezetekben voltak optimistábbak, és voltak ennyiben reálisan gondolkodók, hogy itt az alkotmányozó többség megakadályozása lehet a cél.
Ugye a 2010-et megelőző évtizedben számos kampányban ott voltál az MSZP-nek, tehát pontosan láttad azt, hogy ez a kampánygépezet és ez a tagság mire képes, az az elnökség mennyire elszánt ebben az egész kérdésben. Te akkor 2010 februárjában reálisnak látod azt, hogy meg képes akadályozni az MSZP a Fidesz kétharmadát?
Az esélyét láttam, és azt meg tudom erősíteni, amit Ildikó mondott, hogy ez volt a belső gondolkodás. Ugye az én személyes helyzetem az volt, hogy ahogy te fogalmaztál, a fiatalabb nézőknek el lehet mondani, hogy én a 2006-os kampányt viszonylag fiatal emberként Gyurcsány Ferencnek irányítottam 2005 tavaszától kezdve, és ott az egyéni képviselőktől a kampány tetteig, többé-kevésbé a kollégáimmal mindent én raktam össze, és ismertem a képviselőket is, és most erre akarok rámutatni, hogy 2006-ban bejutott rengeteg olyan képviselő, még a 176 egyéni választókerületes régi kétfordulós választási rendszerben, akik maguk akkor még nem is feltétlenül hittek. És 2010-ben nyilván látva a szociális népszavazásnak a kudarcát, látva a 2009-es EP választásnak a teljesen nyilvánvaló eredményét, akár az új politikai erők megjelenése, akár hát a Fidesz akkor is már erős győzelmét, ott rengeteg olyan képviselő volt, részben polgármester képviselők, Buzás Péter, Makó és Szirbik Imre, és hadd ne soroljak fel jó pár ilyen embert, akik nyilván nem voltak hülyék, tudtak ők számolni, nyertek már választást, talán vesztettek is, és ővelük is az volt világosan megbeszélve, sőt, ugye engem arra a munkára Mester az Attila kért fel, hogy Vajnai Gordon kabinetfőnökségét hátrahagyva próbáljak segíteni ott pár hónap alatt egy valamiféle kampányoperációt összerakni, hogy segítsünk abban, hogy ami egyéni választókerület megnyerhető, legyen megnyerve. Volt egy kimondatlan agenda, hogy akik polgármesterek, és lehet, hogy meg tudják tartani a saját középvárosukat, sokan meg is tartották egyébként, azoknak segítsünk abban, hogy egy előkampányal megtartassák majd egy önkormányzatiban, és igen, az világos cél volt, kimondva kimondatlanul, hogyha már a többség nem megakadályozható, akkor a kétharmad legyen megakadályozva. Ez egy mondatot kell mondani, az nem defetizmus, hogy valaki azt belátta egy zárt ajtó mögött, hogy nem lehet az 50%-os többséget megállítani, aki abban a helyzetben azt reális célként kitűzi, az teljesen más helyre rakja a kampány erőforrásait. Én azt tudom mondani, amit én ebből láttam, még egy Facebook előtti, de sok eszközzel dolgozó kampányban, az erőforrások arra voltak optimalizálva, hogy legyen mobilizálva a baloldali bázis erre meg arra, és legyen egyébként az egyéni választókeretekben valamilyen módon stabilizálva a helyzet, lehetőleg a kétharmad megakadályozásával.
Ugye a Jobbiknak a nagy áttörés már 2009-ben bekövetkezett, hiszen az LP-be delegáltatok képviselőket, többek között téged is, és jó eséllyel pályázhatatok arra, hogy a 2010-es választáson is befutóhelyen végeztek majd. A korabeli sajtó híradásokat figyelembe véve, igazából ti a Fidesszel olyan értelemben nem foglalkoztatok, hogy sem a kétharmad nem jelent meg a kommunikációtokban, mint esetleges veszély, sőt igazából Vona Gábor, akkori elnöke a pártnak, arra optimalizált, hogy hát kérem szépen, mi befutóhelyre törünk és kormányozni készülünk. Fölmerült azért mégiscsak az, hogy mást jelentene a Jobbiknak egy olyan ciklus, ahol egy erős ellenzéki pozícióban és egy Fidesz kormánnyal kell megküzdeni, vagy pedig, hogyha erős ellenzéki pozícióban, de egy alkotmányozott többséggel rendelkező Fidesszel kell megküzdeni?
Ez így konkrétan nem merült föl, és hagyd mondjam el a felvezetésedhez kiegészítésül, hogy úgy mondtad, hogy itt azok ülnek, akik meg akarták akadályozni a Fidesznek a kormányra kerülését, hatalmát. A Jobbik nem ez volt, tehát kritikusak voltunk a Fidesszel már akkor is, nem szavaztuk meg miniszterelnöknek Orbán Viktort, de hogy tegyük hozzá, hogy a 8 év MSZP-SZDSZ kormányzás követően a Jobbik, ha az a helyzet lett volna, hogy a Jobbik mandátumai kellenek egy Fidesz kormány megalakulásához, ami azt jelenti, hogy az MSZP-SZDSZ kormány leváltásához, akkor azt megszavaztuk volna. Tehát...
Erre nem beszéltetek korábban, tehát hogy az belül el volt döntve, hogy Orbán Viktor kormányra kerülésének ti akadálya nem lesztek.
Ez azért nem merült föl, mert azért a közvélemény kutatások már egyértelműen jelezték a Fidesz biztos kormányra kerülését. Tehát a kétharmad az kérdés lehetett, de hát a úgynevezett szociális népszavazás 2008. április, amelyik ugye a vízi díjról szólt, a kórházi napi díjról, tandíjról, ez 50% fölötti részvétellel, 82%-os igennel zárult. Tehát ettől kezdve az egyértelmű volt, hogy itt kormányváltás fog bekövetkezni, és mi külön valóban akkor azzal nem foglalkoztunk, hogy vajon a kétharmad az létrejön vagy nem jön. Utóbb sajnos látjuk azt, bár ellene nem tudtunk volna mit tenni, hogy micsoda jelentősége volt ennek, és mi az, amit akkor, még 2010-ben, amikor már úgy kimutatta a fogafehérjét a Fidesz, hiszen azzal indított aztán, nyilván ez nem február, de a választások után, hogy a Nemzeti Együttműködés nyilatkozatát megfogalmazta, amelyikben gyakorlatilag őt jelölte meg az együttműködés egyik tagjának, a másiknak meg a Magyar Nemzetet. Ebből kirekesztette az ellenzéket, de akkor se gondoltuk, hogy odáig jutnak el, hogy Kövér László kijelenti, hogy az ellenzék nem a nemzetnek a része. Tehát ezt csak azért próbáltam elmondani, hogy nem sejtettük, hogy valójában a kétharmadnak mekkora lehető jelentősége lesz, de ebben nekünk nem volt szerepünk.
A másik világos, hogy ti készen álltatok volna akár koalíciós kormányzásra, hogyha a mandátum aránya nem jött volna ki a Fidesznek az önálló kormány alakításhoz?
Hát ez nagyon-nagyon fiktív a kérdés.
A politikai jelenfelétek ezzel
Én azt hiszem, hogy mindenképpen, ha szükség lett volna ahhoz, hogy megalakuljon ez a kormány, leváltva az előző MSZP-SZDSZ kormányt, én azt javasoltam volna, hogy csak egy külső támogatást vállaljunk, mert fenntartásaink a Fidesszel azért megvoltak, bármennyire is a váltást akartuk. A másik, hogy egy-két nem jelentős miniszteri tárcájért vállalni az együttműködést egy párttal, ez egy sokkal rosszabb és negatív helyzet, mint azt mondani, hogy mi ennyit tudunk tenni, hogy hozzájárulunk a kormányváltáshoz, hozzájárulunk ennek a kormánynak a megalakulásához, de minden többi egyedi döntésekből függ.
Károly, egy picit föl kell idéznünk azt, hogy mi az MDF a fiatalabb nézőink kedvéért. Tehát a Magyar Demokrata Fórum rendszerváltó párt, az első kormány ti adtátok, a miniszterelnökét is, az első magyar miniszterelnökét a harmadik köztársaságnak, Antal József személyében. Aztán sok minden történt a párt környékén, voltatok igazából koalíciós partnere is Orbán Viktor, de 2002-től kezdődően következetesen próbáltatok önállóan érvényesülni. És az, az igazság, hogy volt is megalapozott reményetek arra, hogy 2010-ben bejuttok a parlamentbe, hiszen a 2009-es európai parlamenti választáson 5% fölött végeztetek, tehát volt képviselőtök az LP-ben. De most ehhez képest végül aztán 2010-ben a szavazatok 2,67%-át szereztétek meg. Ugye volt egy rövid próbálkozás azzal, hogy a végnapjait élő SZDSZ-szel, korábbi MSZP kormánypárttal, Retkes Attila vezetésével valamifajta együttműködés legyen, és Bokros Lajos szemét is virítottátok, amivel remélhettétek azt, hogy ez esetleg kellő számú szavazót mozgat meg. Egy kis melléktörténet, hogy én beszéltem egyszer egy olyan jelentős gazdasági befolyással bíró üzletemberrel Magyarországon, aki a legsúlyosabb politikai benézésének azt tartja, hogy amikor 2010-ben kulcsoltatok, hogy valamilyen módon a kampánypénzeteket tudjátok egy kicsit bővíteni a kampánybüdzsét, azt hiszem talán 15 millió forintot kértetek tőle, ő ezt nem adta meg akkor. Miért nem sikerült a 2009-es eredményt hozni? Miért nem sikerült bejutni a parlamenti küszöb fölé? Hiszen teljesen egyértelmű, hogy amennyiben az MDF is ott lett volna abban a parlamentben, akkor már csak amiatt sem jön össze a mandátum többsége az alkotmányozáshoz a Fidesznek.
Hát konkrét oka van, 2009-ben még volt az MDF-nek frakciója a parlamentben. 2009-ben pont Bokros Lajos jelölése miatt egy tagunk kilépett a frakcióból, és megszűnt a frakció. A frakció jelenléte az egy nagyon fontos momentum a politikai közéletben, tehát ez nagyon hozzájárult. De ehhez hozzájárult az, hogy mi tudtuk, hogy mire készül a Fidesz, mert belülről ismertük, hiszen 98 és 2002 között koalícióban voltunk. És belülről láttuk, hogy működik ez a dolog, és azért ott is történtek elég furcsa dolgok. Hát hadd mondjam, hogy 2010 óta nincs alkotmány és nincs köztársaság. Tehát azért ezt senki nem gondolta akkor, ezt még mi se, hogy mi történhet meg. És aztán az 2002-től 2010-ig tartó 8 évbe a Fidesz folyamatosan szívta el a jó embereinket. Mondhatok neveket, Hende Csabát, a volt igazságügyminisztert, Balsai Istvánt, Horváth Balázst, tehát ők mind átültek a Fideszbe. A Fidesz elcsalta őket ilyen, olyan, amolyan trükkökkel. A Fidesz mindenképpen egy olyan egységes jobboldali konglomerátumot akart létrehozni, amit úgy hívnak, hogy Fidesz. Tehát ott mindenkinek el kell tűnni. Mi pontosan, hogy ne a szembenállás kultúráját erősítsük, hanem az együttműködését, például 2009-ben az európai parlamenti választásokon a két jelöltünk, az egyik Bokros Lajos volt, aki hát baloldali, de hát egy kitűnő szakember. A másik pedig Habsburg György. Tehát igyekeztünk felmutatni olyan dolgokat, hogy nincsenek kibékíthetetlen ellentétek, sőt az ország érdeke azt kívánja, hogy egy csomó dologban, nemzeti ügyekben működjünk együtt, de ha még annyit hozzátehetek, hogy beszéljünk már arról, hogy mi volt a bokás oka.
Na.
Már ketten említettétek a szociális népszavazást. Na most a szociális népszavazás az egy törvényellenes dolog volt. Az akkori törvények szerint, mert ott szavaztunk a tandíjról és szavaztunk a vizitdíjról, mind a kettő költségvetést érint, az akkori törvények szerint nem lehetett volna népszavazásra bocsátani olyan kérdést, aminek van költségvetési vonatkozása.
Csak egy megjegyzés, valóban ez egy nagyon hosszú vita volt az alkotmánybírósággal.
Így van, de ott történt egy olyan szavazás, ahol egy kormánypárti szavazó átszavazott a másik oldalra, nem mondom ki a nevét, ki lehet találni, és utána a következő ciklusban már Fidesz színekbe lett alkotmánybíró ez a jó ember. Tehát ez egy óriási, hogy mondjam, szóval olyan törvénytelen. A másik az pedig a másik népszavazás az pedig a kettős állampolgárságról szóló. Ott is történt kormányoldalról egy olyan hiba, az MDF dolgozta ki ezt a törvényjavaslatot leánykori nevén, ezt úgy hívták, hogy egyszerűsített honosítási eljárás. Hogy adjuk meg a kettős állampolgárságot a határon túli magyaroknak? Nem szavazta meg soha a parlament, a Fidesz is inkább tartózkodott, nem volt támogatónk. De amikor kiderült, hogy a Magyarok Világszövetségbe ebbe az ügyben népszavazást akar, akkor én Ildikónak, hiszen ő volt a másik frakció, illetve hát a kormánypárt frakcióvezetője, felajánlottam, hogy odaadjuk az egészet. és csak át kell írni az aláírásokat, terjesszék bejük, hogy megelőzzük a népszavazást, mert azt nem lehetett megnyerni. Ildikó azt mondta, hogy hát én ezt beszéljem meg a miniszterelnökkel, én el is mentem, ugyanezt elmondtam neki, aki azt mondta, hogy ő ebbe beleállt, ő már ezt végigcsinál, és ezt meg fogják nyerni. Azt nem lehetett megnyerni. Ez a két népszavazás alapozta meg a Fidesz kétharmadot. Tehát ez, ha ezek nem történnek meg, vagy nem így történnek, ha ott egy szavazat az Alkotmánybíróságban nem így alakul, és nincs meg, és hogyha beterjeszti az akkori kormánypárt ezt, és mi megszavaztuk volna, mert minket nem az érdekelt, hogy mi adjuk be, hanem az, hogy ez megtörténjen, megvalósuljon, akkor nem alakult volna ki ez a helyzet. Ezt azóta se nagyon dolgoztuk föl, és erről nem beszélünk, pedig hát azért a közeljövőbe el kéne ilyeneket kerülni.
Nem cáfolva, csak kiegészítve azt, amit mondasz, azért a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazás után 2006-ban tudott nyerni az MSZP, tehát mintha ott azért képes lett volna meggyőzni a társadalmat arra, hogy ennek ellenére nekik adják a bizalmat és a felhatalmazást a kormányalakításhoz.
Az igaz, csak utána elég hosszú ideig a kormánypárt képviselői nem mertek átmenni Erdélybe, meg Felvidékre, és azért a Fidesz marha jól kihasználta azt a társadalmi hangulatot, tehát azt nagyon föl lehetett fokozni, és hát nagyon ügyesen, hát nem buta fiúk, tehát nagyon ügyesen éltek ezzel, tehát azért csak volt ebbe ennek nagy szerepe.
Jó, szeretném, hogy egy körben végigmennénk azon, hogy mából visszanézve, mi az, amit beazonosítotok, és egyértelműen hibának tartotok a saját kampányotokat illetően, akár abban az értelemben, hogy nem sikerült megakadályozni a Fidesz erősödését, de még inkább abban az értelemben, hogy a saját mandátum maximalizálásotokat nem tudtátok ezzel szolgálni. És akkor kezdjük először is az MSZP-vel, Ildikó, hozzád fordulok, ugye február 22-én van egy kampányítója az MSZP-nek, ahol alapvető ellentmondások mutatkoznak meg, hiszen egyrészt új arcokat akartok és egy új irányvonalat bemutatni, de másközben meg ott lehet látni Gyurcsány Ferencet, akit az országos lista negyedik helyére helyeztek, és miközben teljesen egyértelmű, hogy már a gazdasági világválság kellős közepén vagyunk, ami egészen aztán 2012-ig elhúzódik, de hogy már beszakadt jelentősen az életszínvonal Magyarországon, és ehhez képest ez a mi gazdasági válság nagyon kevéssé kerül elő a témák között. Alapvetően szabadsági és jogállami kérdések dominálnak, illetve a Fidesz által jelentkező veszély a nemzetre. A mából visszanézve szerinted min ment el az MSZP-s kampány? Lehetette volna ez sokkal élesebb kihívás Orbán Viktorékkal szemben?
Akkor még egyszer szögezzük csak le, hogy én is úgy gondolom, hogy legfeljebb arról lehet beszélni, hogy a kétharmadot meg lehetett volna akadályozni, tehát az elment a kampány, vagy nem, az olyan értelemben releváns kérdés, hogy lett volna-e esély a kétharmad megakadályozására. Szerintem esély volt, nem biztos esély, itt Viktorral értek egyet, de nem volt ez azért föltétlenül a nagykönyvbe megírva. Ami miatt kvázi elment, ahogy mondod, a kampányban az értelemben, hogy ezt a célt nem értük el, az szerintem nem az, vagy én nem úgy emlékszem, hogy a meglévő mély gazdasági és szociális válságra nem reflektáltunk volna. Kétségkívül nem ígértünk, hát az meg egy, hogy mondjam, hazug magatartás lett volna, hogyha mondjuk 2010 elején vagy 2009 végén, amikor épp a Bajnai Gordon által, megjegyzem, sikerrel vezényelt válságkezelés volt, akkor az MSZP meg elkezd ígérgetni. Magyarán fontosabbnak ítéltük azt, utólag is ezt tartom helyesnek, hogy a kormány válságkezelését támogassuk, mint azt, hogy óhatatlanul ebből kibeszélve nagyon sok ígéretet tegyünk. Ezen tehát lehet, hogy elment a kampány, de ez egy objektív és általam ma is vállalt adottság és tudatosan kialakított magatartás volt. Kettő. Amin viszont múlhatott valami, itt te is céloztál rá, nem tisztáztuk pontosan a Gyurcsány kormányhoz való tartalmi viszonyunkat.
De aztán én nagyjából 10 éveken keresztül nem.
Hát ő azóta se, azért, ha jól meggondolom, de most az akkori helyzetre gondolok. Nyilván nem akartuk megtagadni azokat a reformokat, már a Gyurcsány, aminek részesei voltunk, és összes hibájával együtt komolyan is gondoltuk. Volt miniszterelnökét egy párt, ha nem tagadja meg, akkor nem igen teheti meg, hogy nem teszi a még biztos befutó első helyek egyikére.
És fölmerült, hogy meg kéne tagadni?
fölmerült, hogy ne, nem bennünk merült föl, de például Szilika T. ezt föl is vetette, most hagyjuk az ő későbbi pályafutását, csak arra emlékszem, hogy ezt ő fölvetette, sőt tulajdonképpen amikor végül Gyurcsány Ferencé lett a negyedik, úgy mondtad, igen, a negyedik hely, akkor a Kati talán hátrébb is lépett, mert ő eredetileg az első ötbe lett volna, Viktor bólogat, tehát jól emlékszem. Mindenfélét mondott, hogy a fiatalitásnak akar helyet adni, tehát Botka Laci jött be az ő helyére, de a valódi ok ez volt, hogy ő nagyon nem értett egyet Gyurcsány Ferenc ilyen helyezésével, de nem is a helyezés a lényeg, ő azt az álláspontot képviselte, hogy negálni kell teljes értelemben, el kell szakadnunk a Gyurcsány kormánytól, mi ezt nem akartuk akkor.
Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy valószínűleg Szilika Tanya azért sértetje volt annak, hogy nem lehetett köztársasági elnök, és valószínűleg itt a politikai ellenfeleként azonosította be ebben a
Ez nyilván így volt, de ettől még tény, hogy ezt ő képviselte, és mi nem osztottuk ezt az álláspontot, mert akartunk valami mellett egy folytonosságot is mutatni.
Nem megvédve, vagy kritizálva senkit. Tehát ugye Szilika Katalin a matematika szabálya miatt nem lett köztársasági elnök, és nem Gyurcsány Ferenc miatt, bármit is gondolok én ma a Gyurcsány Ferencről, akivel gyakorlatilag 16-18 éve nem beszéltem igazán. Ezt csak arra mondom, hogy sok minden változott az elmúlt 15 évben, és ki hol van ma már ezen a térképen, arról már az egy külön beszélgetés lenne. És a konkrét kérdésedre a mi lett szerintem elrontva, és én nem szeretnék, mivel itt ülök, és azzal a felkonfal ülök itt, hogy én ott valóban Mester Attila kérésére, az egyik meghatározó tanácsadója, sőt, végrehajtója is voltam számos kampánylépésnek, és én azt akkor megtiszteltetésnek vettem, miközben én Mester Attilával is aztán rengeteg konfliktusban voltam a rákövetkező, nem tudom, 6-8 évben. De hogy ő annak idején azt a feladatot adta, és ezt teljesen transzparensen adta, és teljesen szerintem tisztességesen, hogy minimalizálni a veszteséget, elkövetni mindent a legtöbb szavazatért, ő egy új csávó. Ugye mi frakcióvezetőként, vagy ő akkor frakcióvezetője Igen. volt a pártnak, én nagyon sokat dolgoztam vele együtt a Bajnai kormány miniszternek, aki kabinetfőnökeként, és bárhol is tartott az rákövetkező években a viszonyunk, mi nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, ezért ez egy reális kérés volt, főleg, hogy én 2006-ban, most nem minősíteném, de hát vittem azt a kampányt, mondjuk úgy, hogy eredménnyel. És innen nézve a legnagyobb probléma szerintem az, amit szerintem lehetett volna látni, hogy a nagyságrendje annak a változásnak, amely nem a Fidesz miatt, hanem a magyar társadalomban a rendszerváltás, a gazdasági válság miatt alakulni készült, annak szerintem nem volt meg a belátása. Sokkal inkább, miközben láttuk a kétharmad esélyt, és az életemre megesküszöm, hogy az ki is volt számolva, vagy melyik választókörtek el kell figyelni, hát azért nem mindenki ugye, bár politikai elemzők szeretik azt gondolni, hogy a pártok, nem tudom én, falai mögött ott elmebetegek dolgoznak, akik nem tudnak számolni, ez nem így van, ott elég racionális emberek ülnek ilyen értelemben, ezt tudom mondani.
Már ide egy kérdés, engedj meg, az egy 386 fős parlament volt még.
Így van.
Ahhoz, hogy ne legyen két harad, még 6 képviselőhelyet kellett volna elhozni. Nektek meg volt az, hogy melyik az a 6 egyéni körzet?
Én ezt a szakmát Hubay Lászlótól tanultam, aki a kandidátus ennek a tudománynak, és hál' Isten, ma már fölnőtt egy olyan elemző generáció, ti is szoktátok őket idézni, meg dolgoztok is velük, akik kiválóan tudják ezt. Akkor talán kicsit kevésbé volt ez informatizálva, mint ma, amikor hármat kattintok, és minden megvan. Persze, de hát ő a MSZP választmányának alelnöke volt talán éppen akkor vagy korábban. Az MSZP-nek Szekeres Imre környékén másút azért elég kiváló választás szociológusai vannak. Pontosan lehetett látni azt a 25-30 egyéni választókeretet, amin ez a dolog közvetlenül elmehet, és ez nyilván nem Angyalföld, hanem éppen Dombóvár, ahol nem olyan régen volt időközi választás, és még néhány olyan választókat, amit lehetett tudni. Én csak azt akartam mondani, hogy szerintem a legnagyobb hiba az, hogy a választók fejében szerintem már megbukott az establishment, de szerintem azzal a részsel, hogy megbukott a rendszerváltozásnak rengeteg számomra akár személyesen fontos státuszkója, számos eleme, annak szerintem a belátása nem volt benne abban a kampányban. Ott és akkor én azt tudom mondani, hogy megnéztem annak idején, hogy milyen kampányokat folytattak a világban azok a pártok, akik alól kiszaladt a talaj. Bárki bármit mond, John Major, egyetértek Ildikóval, nem azzal kell ilyenkor kampányolni, hogy hát már megbuktunk, kicsit adjatok még, hogy ott bennüljünk, mert nyilván ilyen kampány nincsen, és nyilván akár a groteszkségig el kell menni a miniszterelnök jelöltjének annak a kampánynak, hogy ő győzni akar, ő holnap kormányozni akar, mert aki ezt nem játssza a politikusként, és nem képes rá, úgy, hogy közben kiszól, kikacsint, azt szerintem nem alkalmas, mert ezt a maga módján meg is tette. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem az volt a kérdés, hogy lehet-e itt nyerni, vagy nem lehet-e nyerni, hanem az volt a kérdés, hogy a célhoz, hogy meg legyen akadályozva a kétharmad, a színfalak mögött vannak eszközök rendelve, vagy nem. Szerintem ezek megvoltak, sajnos nem volt elég.
Még egy értelmező kérdés, de bocsáss meg, és aztán erre a te véleményed is szeretném megtudni. Tehát, hogy egyrészt nyilvánvalóan voltak olyan társadalmi csoportok, akiket be lehetett azonosítani, hogy kárvalottjai lesznek, hogy esetleges Fidesz túlhatalomnak, de még inkább azt gondolnám, hogy voltak olyan gazdasági csoportok, vagy konkrét gazdasági szereplők, akik nem biztos, hogy érdekeltek voltak abban, hogy Orbán Viktorék kormányozzanak, és azt is gondolom, hogy akkor még az MSZP-nek általában a baloldalnak az európai bástyai nagyságrendekkel erősebbek voltak. Ez egy olyan párt volt akkoriban, hogy ma már nem lehet elképzelni, hogy ellenzékben van egy párt, ami többet tud költeni a kampányra, magasabb beágyazottsága van, mint a Fidesznek, és így tovább. Szóval abban szerintem történt a mulasztás az MSZP részéről, hogy ezeket a különböző stakeholdereket nem tudta igazán jól megdolgozni és érdekettségbe fonni azért, hogy ezekben a kulcskörzetekben megtörténjen az áttörés.
Őszintén mondom, hogy ezt én inkább Ildikónak passzolnám ezt a kérdést, mert szerintem ezen a szintű kapcsolatmenedzsmenttel ő foglalkozott, meg hát az Attila, meg azok, akik a pártot vezették. Az én szempontomból ebből egy dolog látszott, hogy miközben szerintem volt egy reális szembenézés a helyzettel, és nem feltartott kézzel, lehajtott fejjel mentek bele a kampányba, abban a helyzetben az erőforrások allokálása megtörtént. A külső szövetségesek, én személyesen úgy érzékeltem már, hogy már messze nem volt olyan erős az a fajta nemzetközi network, hogy be lehessen szólítani embert, és hogy az Ildikó mondta, ennek a reakció az volt, hogy a demokrácia féltő kampány jött elő.
Amit ma kísértetésre emlékeztem.
A Kamala Harris kampányára.
A Kamala Harris kampányára.
Nyilván, és ezt ma már pontosan látjuk, de ugye ez megint, ez nem kell professzornak lenni, vagy nem kell a Partizán stúdióban ülő politikai elemzőnek lenni, az ember lássa, hogy ilyenkor nyilván kell materiális dolgokról beszélni, csak arra meg ott van az, hogy, és ezt talán a nézők nem biztos, hogy értik, a fiatal nézők, az idősebbek értik, hogy ez volt a rendszerváltás óta az első establishment, amely két ciklust kormányzott. Mindegy, hogy közülminiszterelnök jelöltet, miniszterelnököt cserélt kétszer, de két ciklust kormányzott. És ez a fajta elfáradtság, szerintem ennek a belátottsága, erre utaltam, ez biztosan hiányzott abból a kampányból.
Így akkor még reagálj erre, kérlek, és aztán mennék majd tovább a következő kérdéssel. Szóval miért nem sikerült jobban egységbe forrasztani nem is a nemzetközi esetleges szövetségeseket, hanem mondjuk azt a gazdasági holtudvart, azokat a kulcsszereplőket, és nem az értelmiségre gondolok, mert azért az ő befolyásuk valószínűleg...
Pénzemberekre gondolok.
Pénzembereket, akiknek adott esetben komolyabb erőforrásaik lettek volna arra, hogy legyen 3-mal több rendezvény, legyen 4-jel több aktivista minden egyes körzetben.
Ezek a pénzemberek már 2008-ban eltűntek körülünk, amikortól világosan látszott, hogy nem mi leszünk kormánypárt. Hát már még a minisztériumi tisztviselőkre is, hát úgy kellett nézni, hogy most ki az, aki már a Fidesz kormányra tesz és esetleg szivárogtat. Tehát ki kell, hogy ábrándítsalak. Ezek a pénzemberek érdemben nem voltak már hadra fogható.
Azt mondta, hogy a nemzeti burzsoázia kb. 2008-ra már kicsapott.
Hát persze. Vagy minimum semlegessé vált, hogy pontosan tudta, hogy nem mi jövünk. Azért az úgymond nemzeti burzsóáziától, vagy minden tagjától nem kell olyan hihetetlen világnézeti következetességet és őszinte elkötelezettséget várni. Ők azért azt tudták, hogy itt a Fidesz jön. Lehet, hogy nem voltunk tisztában ők sem, meg mi se az indulatok erejével, de hogy a Fidesz jön, ezt a hülye is tudja, és a pénzemberek meg hát nem hülyék. Nem csak, hogy nem akartak kidobni pénzt, hanem nyilván még aggódtak is, hogy hát akkor őket besorolják a vörösbárók közé. Tehát érdemben ilyen forrásunk nem volt. A nemzetközi kapcsolatokra kérdeztél, ez meg volt. De ne felejtsük el, hogy a világválság után, vagy még annak vége felé sorra buktak Európa kormányai. És azelőtt egy sokkal szociáldemokratább megoszlás volt az európai kormányok között, akkor épp mindenki bajba volt, aki azelőtt kormányzott. Ez egy kicsit bezárkózását is jelentette a különböző nemzeti pártoknak, gondolom konzervatív oldalon is, hogy azért nem a nemzetközi kapcsolatokkal törődtek, a baloldalnak meg már akkor megvoltak a bajai. De amit még muszáj mondanom, amikor kérdezted, hogy annak a hat körzetnek az elcsúszása, ami persze egy mélyebb társadalmi hangulatcsúszás, mint Viktor mondta, még mind múlt. Szerintem egy szükségszerű hibánkat, vagy nehezen kikerülhető hibánkat nem mondtam. Nagyon sokáig csúnya szóval tökölöttünk a miniszterelnök jelöléssel. Én magam személy szerint is sokáig abban reménykedtem tévesen, hogy Gordont, Bajnai Gordont rá tudjuk venni. Kicsit ma is úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem lett volna akkor kétharmad, akkor is buktuk volna. Megértem, hogy ő nem vállalta, de mi meg túl sokáig, noha ő kezdettől nemet mondott, de túl sokáig bíztunk ebben, és épp ezért egy teljesen új embert, már úgy értem, hogy kormányfunkcióban új embert nagyon későn kezdtünk építeni.
Zoltán, ugye 2009-ben 14,7%-át szereztétek meg a szavazatoknak, 2010-ben 16,7%-át. Mindezt ráadásul úgy, hogy akkoriban erőteljesen tabusítva volt a Jobbik a fősodratú nyilvánosságból. Nyilvánvalóan komoly aggodalmak jelentek meg a párttal kapcsolatban, hogy ez mennyire lesz egy nyíltan neonáci eszméket hirdető párt, adott esetben egy olyan típusú szélsőséges politikai álláspontot képviselő párt, amitől félteni kell a közrendet. Ugye akkoriban zajlottak a gárda tüntetések, ami a Jobbiknak egy fontos társadalmi szövetségese volt. Szóval azt lehetett látni, hogy miközben a fősodor próbálkozik rátok úgy hivatkozni, mint egy a demokrácia alapvető veszélyre, nektek ez igazából segítette az érvényesüléseteket, és köszönjétek szépen, nagyon jól elvagytok attól, hogy nem foglalkozik veletek a fősodor, mert megtaláltatok azokat a társadalmi csatornákat, amiken keresztül sokkal attraktívabban tudjátok a politikai üzeneteteket képviselni. Mikor fedeztétek fel azt, hogy ez valójában nektek erőforrás, valójában segítség ahhoz, hogy az establishmentet kihívó párt képét tudjátok a választóitok felé ezzel átélhetően közvetíteni?
Az utolsó mondatod az helytálló, és valóban ezt fontosnak tartottuk, de az nem igaz, hogy mi a minket ért megbélyegzéseket és vádakat azt úgy fogadtuk, hogy na ez jó, mert legalább akkor mi ilyen kemény, szélső jobboldali pártnak látszunk. Szó sincs erről. Tehát az, hogy mi volt a mi beállításunk, és mi valójában mire törekedtünk, az azért azt hiszem a elmúlt ciklusok és a 20%-os támogatottság is igazolta. Az más kérdés, hogy Bajnai Gordon is például az egyik legfontosabb üzenetének azt tartotta annak idején, hogy karanténbe kell zárni a Jobbikot, tehát ezt még 2009-ben mondta, és azt is mondta, hogy minden egyik pártnak el kell gondolni a maga felelősségét, hogy a Jobbik ilyen szintig jutott. Tehát ez egy ellenünk irányuló, de valójában egy megbélyegzés volt. A Jobbiknak a kampányáról annyit hagyd mondjak el, hogy nyilván azzal, hogy elértük ezt a 14,7%-ot az európai parlamenti választásokon, világossá vált, hogy az nem áll meg, hogy azt mondják, hogy elvész a szavazat. Mi rendkívüli erővel készültünk erre a kampányra. 250 jelöltünk volt, helyi szervezetek választották ki, utána volt egy úgynevezett megyei jelöltállítási bizottság, meghallgatta őket, majd jött az országos, tehát mi nagyon komolyan vettük ezt a kiválasztást, és igazából mi azzal foglalkoztunk, hogy világossá tegyük egy részletes programban, hogy aki ránk szavaz, az mire számíthat. És annyit még hagyd tegyek hozzá, ami nagyon fontos, a fogalom, hogy alkotmányozó többség, ez ugye többször elhangzott, hogy ennek a elkerülése milyen fontos lett volna, az az igazság, hogy emögött, bár tudtuk, mit jelent kétharmad, föl nem merült bennünk, hogy valójában hogy fog ezzel a Fidesz visszaérni, hogy hogyan fog olyan alkotmányt, alaptörvényt létrehozni, amely nagyon hangzatos és nemzeti, de valójában egy célt szolgál, és látjuk.
Hadd kérdezek akkor ide valamit, mert ugye azért volt egy 98-2000 közötti első Orbán kormány, ahol pontosan lehetett látni azt, hogy Orbán Viktor mennyire nagy kreativitással értelmezi a különböző jogszabályokat, hogy a politikai kormányzást abszolút előtérbe helyezi a jogállamisági normákkal szemben. Tehát akkoriban is azért látható volt, hogy folyamatosan feszegeti ezeket a határokat. Tehát nehezen és nem akarom a mai olvasatot ráolvasni az akkori állapototokra, tehát könnyű mából visszanézve ezt számon kérni. Engem az érdekel, hogy 2010-ben is azért már volt empíria azzal kapcsolatban, a Károly is erre utalt, hogy az Alkotmánybíróságot hogyan csavargatták ide-oda, amíg a nekik kedvező döntést hozták a népszavazással kapcsolatban. Tehát miért volt bennetek, ez óvatlanság volt, vagy inkább tájékozatlanság, hogy nem értétek föl Orbán Viktor ilyen értelmet politikai gátlástalanságát?
Én személyes választ tudok adni, mert a többiek nem politizáltak 98-2002 között, én a MIÉP képviselője voltam. Én nem osztom azt a véleményt, hogy már itt világosan lehetett látni, hogy Orbán Viktor meddig képes elmenni. Nem osztom ezt a véleményt. Nyilván lehet mondani egy-két területről, hogy azért már visszagondolva itt látszott, de azt elképzelni, hogy rendeleti kormányzást fog bevezetni, és évek óta így működik ez az ország, azt elképzelni, hogy...
Az első kormány alatt már azt mondta, hogy 2 éves költségvetés kell, azt is mondta, hogy működik ellenzék nélkül a parlament, sőt, bevezették, szűkítették az ülésezésnek a számát is, tehát, hogy sokkal kisebb politikai mozgástere volt Orbán Viktornak, de már akkor furral járatta ezeket a dolgokat.
Valóban voltak kreatív megoldásai, csak a én szememben, még egyszer mondom, meg főleg azok jobbikosok szemében, akik világosan abban az időben az előző MSZP-SZDSZ kormány alatt a maguk politikai véleményük úgy alakult ki, ők ezt ilyen veszélynek nem érezték, de még egyszer mondom, én sem láttam azt, hogy idáig tud fajulni, hogy az alkotmányt arra használja föl, hogy bebetonozza egy rendszert, és az is számomra sajnos nagyon szomorú, és lehet, hogy azt hamarabb látni kellett volna, de hát mit tettünk volna tenni? Én azt látom, hogy a mai helyzetünknek az alapja az, hogy ez a NER még működik, ez a saját megnevezésével szembe menő cinikus rendszer, annak az alapja Orbán Viktor személyiség torzulása. Ezt én pont a 98-2002 közötti időszakhoz mérem, amikor, bár ez egy személyes dolog, de egy olyan vitanapon, amit az SZDSZ kezdeményezett, az volt a témája, hogy a kormányzás elmúlt 3 éve, akkor egy érdemi vita zajlott, tehát nem azt mondták, hogy nem lesz politikai vita, én egy 12 tagú kis frakciónak a vezérszónokaként elmondtam egy kritikus véleményt a saját programuk alapján, és oda küldte hozzá Mátrai Máriát, Mátrai Mártát, és azt üzente nekem, hogy a zászlóra nem lesz itt, de köszöni a felszólásomat, nagy részt a kritikával is egyetért. Ezt nem azért mondtam el, mert ez egy személyes történet. El lehet képzelni ma ezt Orbán Viktorról, hogy egy ilyen gesztus gyakorol. Tehát én sajnos, ahogy ez lépésről lépésre, ez a rendszer, ez az egypárti túlhatalom irányába tovább ment, ez Orbán Viktor személyiség torzulása.
Jó, többen sajtoztatok itt az asztalán, tehát hogyha bárkinek van hozzáfűzni valamit, akkor nyugodtan vegyétek el a szót, de hogyha nincs, akkor megyek a Károly irányába. Ugye Bokros Lajos a pártotok miniszterelnök jelöltje volt, és amikor kiderült, hogy nem tudtok bejutni a parlamentbe, akkor a kampányzáró beszédében arról beszélt, hogy alapvetően ez a sokszínű ellenzéki siserehad, ez akadályozta a pártotok érvényesülését, mert hogy attól félt mindenki a Fidesz től függetlenül is, hogyha bejuttok a parlamentbe, akkor egyszerre lesztek a kormánypár kritikusai, de egyben a, idézem Bokros Lajost, megveszekedett demagóg populista ellenzék tevékenységének is a kritikusai. Utólag nézve milyen tanulságot vontok le ebből az időszakból, és osztod-e Bokros véleményét arról, hogy a többi párt hát kvázi összefogott ellenetek?
Abszolút osztom, tényleg így volt. Hát voltak ott háttértárgyalások, ezt kezdve mindenkivel, és nem voltak ott nagy támogatóink. Annak ellenére, hogy jeleztük, hogy ha mi nehéz helyzetbe kerülünk, akkor nem csak mi fogunk nehéz helyzetbe kerülni, hanem más is. De a kampányra visszatérve, tehát hogyha azt a kérdést teszed föl, hogy mit csináltunk rosszul, én azt mondom, hogy nem csináltunk semmit rosszul. A rossz az lehetett, hogy az a kampány az nem felelt meg. Egy nagyon tisztességes kampány volt, szakmailag jól ki volt dolgozva. Bokros Lajos személye ezt garantálta, mert ez ő nem adja mindenhez a nevét. Viszont nem mértük fel, illetve én felmértem, hogy ez a pillanatnyi társadalmi elvárásoknak nem felel meg. Tehát nem így van dresszionálva a magyar nép, nem ezt várja, hanem egy olyan kampányt vár, ami szerintem sokkal inkább egy piacpolitizálásnak az eredménye, tehát nem komoly politizálásnak, ahol tényleg az ország érdekei az elsők, hanem az, hogy ki kerül be a parlamentbe, hány képviselője lesz, kinek hosszabbítódik meg a mandátuma, tehát mi ezt abszolút nem akartuk, mert azért a politika ennél sokkal komolyabb dolog. Az egy másik kérdés, hogy ennek a társadalmi fogadtatás, hogy a politika komolyabb dolog, ma se hát virágzó. Tehát tulajdonképpen az, hogy elindultunk 1990-ben, amikor egészen más volt a parlament, egészen más volt az akkori politikai szereplők hozzáállása, amikor még a Fidesz ellenzékben abszolút liberális volt. Tehát amikor, ugye hát a 98-as kampány az arról szólt, amikor együtt indultunk, hogy hogy tud az MDF a Fidesz, liberális Fideszből egy konzervatív oldalon elfogadható társaságot faragni. Hát ez olyan jó sikerült, hogy mi erre rámentünk, de azt gondoltuk, hogy ez egy működő modell. És itt az előbb a vállalkozói rétegről volt szó. Hát a vállalkozói réteg az, annak nincs politikai meggyőződése, neki gazdasági érdekei vannak, és hogyha megnézzük 98 és 2000 között, hogy a Fidesz hogy bánt a vállalkozókkal, és hogy például abból a vegyépszerből, amit egyébként én akkor támogattam, hogy legyen egy igen komoly magyar autópályaépítő cég, tehát én ezt még törvénybe is iktattuk, hogy kivételezett eljárásban lehet része, mert hogy első, én ezt nagyon, de ez egy olyan cég volt, amelyik előtte egy büdös méter autópályát nem épített, tehát a nevébe is benne, hogy mással foglalkozott, tehát sok jóra vállalkozói tábor nem számíthatott, és az kétségkívüli, hogy akkor ők keresik a helyüket, és abba látták a reményt, hogy a gazdasági szerepük az továbbra is prosperáló lehet. No, szóval az a lényeg, hogy lennének itt közös feladatok a politika összeszereplőjének, mert úgy hatalomba jutni, és ahogy a Fidesz hatalomba került, és 15 éve hatalomba van, hogy tönkreteszi az országot, de ő hatalomba marad, és nem érdekli. És tönkretesz mindenkit, mert mindent a... Na, de akkor hol marad ennek az országnak az érdeke? Hát az Európai Unió utcasöprői vagyunk, hát semmibe. Tehát nem számítunk az, hogy Orbán Viktor a televízióban, meg a nemzetközi nyilvánosság előtt nagyokat mond, hogy ő majd ezt megoldja, azt meg. A büdös életben még semmit nem oldott meg. Tehát rá kéne döbbenni, ez az ország tulajdonképpen a Fideszt érdemli, a drága polgárait beleértve. Mert hát azért nem így kéne ennek alakulni, hát mi egy olyan polgári Magyarországot akartunk, amit utána a Fidesz átvett, ahol a polgár az egy döntésképes, önmaga egzisztenciáját biztosítani képes egység vagy személy. A politikának egyetlen feladata lenne, hogy ennek a feltételeit biztosítsa, és hagyja kibontakozni az állampolgárt ebben a státusában, hogy ő egy önálló entitás. Na most ez 30 év alatt úgy leépült, hogy nem tudom, hogy mikorra fogunk tudni ebből kimászni, és nem nagyon látom a politika mai aktív szereplőiben a nagy vágyat arra azt illetően, hogy hát itt előre kéne lépni, mert azért a politika az társadalmi edukáció is, és hát mi nem bizonyultunk jó tanároknak.
Térjünk még vissza a 2010-es kampányhoz egy időre, és szeretnék egy gondolatkísérlet erejéig játékot ajánlani nektek. Tehát nyilván 2010-ben is már eléggé be voltak mervedve a frontvonalak a közöttetek, és valószínűleg kevésé lehetett bármifajta egyeztetést, tárgyalást létrehozni azért, hogy mondjuk például arról egyeztessetek, hogy melyik körzet kinek volna a jobb, kinek hova kéne igazából allokálni az erőforrásait, stb. De hogyha a mából visszatekintetek arra az időszakra, mi lett volna az a tanács, amit nem a saját pártotok, hanem egy másik induló ellenzéki párt számára nagyon szeretetek volna átadni, ami a ti megítélésetek szerint változtatott volna a végképen, vagy a végső eredményező táblán, hogyha egyáltalán volt ilyesmi.
Én egy megjegyzést kell ehhez tenni, hogy a nem biztos, hogy minden néző úgy tudja, hogy a választás az kétfordulós volt. Ez azért igen. fontos, mert a kétfordulóban ez a, az a fajta pszichodinamika, ami azóta, amióta a Fidesz bevezett az egyfordulós választási rendszert, minden választásnak része, hogy a, meg kell leállapodni, nem, optimalizálni, nem, mit tudom én. Az ugye akkor nem volt, mert az első forduló az egy világos helyzet volt, és a második fordulóra ugye, aki emlékszik, az megtanulhatta Tordján József és a Fidesz alkujából, vagy akár az MSZP-SZDSZ alkukból a második forduló előtt, hogy ott azért a helyzet a választókra volt bízva, hogy megmondják, hogy kik között választ a nép, egyéni választókertek, és aztán ott lehetett alkudozni pár napig a második fordulót. Ezt csak arra mondom, hogy egy első forduló előtti alkú az a helyzet jellegéből fakadó nem is volt feltétlenül annyira szükséges, mert mindenki tudta ott a rendszerváltás óta, hogy hogy megy a játék egy két forduló között. A kérdésed érdemi részre válaszolva, én egy pozitívat is akarok mondani, mert ez nem volt kérdés, és ezt engedd meg. Nem azért, mert tisztelem az akkori Karácsony Gergőt, sőt, a magam ugyan még az akkori Schiffert is tiszteltem, a maival sok vitám lenne, de szerintem az LMP abban a helyzetben egy adekvát kampányt vitt. Mai eszünkkel ugye hiányzott belőle az a fajta sok elemében számomra szimpatikus, baloldali, progresszív, rendszerkritikus gazdaságpolitikai elem, aztán később vérévé és részévé vált az LMP narratívának, a maguk szempontjából helyesen is, még sok dologgal egyet is értek. Ott akkor egy ilyen rendszerváltás státuszkóját kritizáló, fiatalos, városi, zöld pártként pozícionálták magukat egy nagyon adekvát kampánnyal. Volt benne balos gondolat, nem írom ezt le, vagy nem jelentéktelen. Tehát szerintem ők egy nagyon adekvát kampányt csináltak. Az, amit kérdezte, hogy a kritika nem személyes, mert biztosan a viszonyunk elbírja. Én indokot nem tudok, de nem tudnám megmondani, hogy a nagyon sikeresen összerakott 2009 után, egyetértek, hogy nem hülyek csinálták azt a kampányt, tehát sok kampányban benne voltak, értettek hozzá, hogy csúszott el tisztán a mondani való szintjén 2010-re, mert most nehogy megbántó, hogy az, hogy kilép valaki a frakcióból, és kicsit cinikusan fogalmazok méltánytalanul, az nem jelenti, hogy egy kampány struktúra összeomlott. Én egyszerűen nem értettem, hogy abban a helyzetben az MDF, aki összerakott egy meglepően adekvát kampányt, abban a helyzetben arra az MDF-re szabva 9-ben, az miért nem volt képes naptárilag 11 hónappal, 10 hónappal később megismételni ugyanezt. Tudom, hogy belül sok nehézség volt már. Én ezt tudom a kérdésedre válaszolni.
Ildikó?
Igen. Előbb, ha már az LMP-t emlegetted, akkor egy apró tény, ami azért a válaszban is kicsit benne van. A két forduló közti pár napban az MSZP egyoldalúan visszalépett a ígéretesebb, LMP számára ígéretesebb, főleg budapesti körzetekben, ahol tehát a legjobb.
Ennek taktikai okalkon kívül volt-e valódi értelme?
Hát nem volt értelme, miután nem volt viszonzás, de már csak azért sem, mert valószínűleg ezekben a körzetekben, hiszen ahol visszaléptünk, ott is a Fidesz győzött, nem nagyon lehetett megakadályozni, de ami ebből már a Fidesz győzelmet. De ami ebből mégiscsak előremutató, idézőjelben tanács lehetne, az egyik az, hogy nem lehet széttagolt szerkezetben, pártszerkezetben működni egy egyetlen hatalmas tankkal szemben. Ez akkor sem működött, most sem működött, amikor éppen működtetni akartuk. Valószínűleg minden választás előtt meg kell jelölni nagyon tudatosan a fő választóvonalat, és azt mondani, hogy itt most az számít. Akkor a fő választóvonal objektíve, más kérdés, hogy mit lehetett erről mondani, valóban az alkotmányozás egyoldalú lehetősége volt. Lehet, hogyha ezt jobban hangsúlyozzuk, akkor jobban lehetett volna szereposztást a körzetekben csinálni, ami nem arra lett volna jó, hogy ott megnyeri közülünk valamelyiknek a képviselője, mert ez lehetetlen volt, de ugye a listára jövő töredék szavazatok szempontjából ez nem lett volna mindegy. Tehát tessék egy törésvonalat felállítani, és akik a törésvonal innenső oldalán vannak, ott mindent megtenni valamilyen összműködésért, de még jobb, ha nem tetszenek töredezett pártszerkezetben tartósan fennmaradni.
A Jobbikot nem más pártok viszonyában tudom mérni ebben a kampányban. Mi meg akartunk magunkat mutatni, ezért írtunk részletes programot, és 2010-ben olyan lendülettel növekedett a Jobbik támogatása és a tagsága is. 12 000 tagunk volt, ami ma is visszatekintve bármely párt oldaláról azért elég szép szám. 700 szervezet, és 120 millió forintból bonyolítottunk le egy kampányt, egyetlen óriás plakátunk sem volt. Viszont volt egy érzelmi azonosulás a Jobbikkal, tehát egy kötődés. Azt mondták, hogy Jobbikos, például munkahelyeken, az nem a tagot jelentette, hanem egy kapcsolódást egy párthoz, amelyekre sokan úgy gondolták, és természetesen valamilyen módon próbáltunk megfelelni, hogy a parlament áporodott levegőjébe egy friss levegővel cseréli föl. Tehát egy ilyen elvárás volt velünk szemben. Így azt, hogy melyik párttal milyen kapcsolatunk lehetett volna, visszaléphettünk volna, ez föl sem merült. És nyilvánvalóan ilyen körülmények között a 16,7% az egy nagyon nagy eredmény volt, ami érdekes, hogy az én pártársaim ennél még többre számítottak. Tehát én, aki tudtam, hogy mi az 98-ban egy nemzeti radikális pártnak 5,5%-kal bekerülni, én ezt nagyon nagyra tartottam. Nálunk sokaknál még ez csalódást is jelentett, de hát visszatekintve, vagy az elemzők által, ez egy nagyon nagy berobbanás volt ebbe a politikai térbe.
Két dolog a felvetésedre. Az egyik az, ha nincs frakciója, és 2009-ben megszűnt a frakció, az azt jelenti, hogy nincs parlamenti megszólalási lehetőség, nincs frakcióvezetői, tehát az egy nagyon nagy negatívum. A másik pedig akkor tört ki az UDZRT ügy. Tehát az egész politikai elitten végig söpört egy szerintem rettentő káros, úgy hívták, hogy fiatalítás, hogy jön a következő generáció. Na most én úgy láttam, hogy ez a következő generáció ez a hallgatói önkormányzatok keretébe. Tehát ott olyan egyességek kötettek annak idején, amik aztán függetlenül attól, hogy a fiatalember az MSZP-be, a Fideszbe, az MDF-be vagy bárhova került, ott olyan megállapodások voltak, amik keresztül nyúltak a parlamenti viszonyokon. És általában nálunk is ugye megjelent Almási Kornél Dávid Ibolya kihívójaként, és hát olyan nemtelen eszközöket használtak, és hát abban biztos, hogy nem csak ő volt benne, ő ennek egy figurája volt. Tehát
a mából visszanézve egyértelműen látott, hogy ez a Fidesz leszalámezása kísérlete volt?
Hát már akkor is úgy nézett ki. Hát én nem tudtam olyan sajtótájékoztatást.
Bocsánat, úgy nézett ki, az a kérdés. A az másik kérdés az, hogy te minek ítéled meg?
Hát annak, hát természetesen.
Az UDZRT-t is.
Azt is, hát hogyne. Hát a Horváth József, aki akkor az UDZRT vezetője volt, hát az ma olyan beosztásokban van, hogy az ember csak nézi, hogy került oda, de hát ez már a múlt, tehát ezek olyan tényezők voltak, hogy ebből nem tudtunk kikeveredni. És még egyszer mondom, és az nagyon becsülendő dolog, amit a mi ép is elért 98-ba, hiszen valamikor mi Csurkával abszolút, én a három C betű miatt léptem be az NDF-be, az egyik a Csurka volt, a másik a Csengei, a harmadik meg a Csóri. Tehát én nagyon nagy tisztelője voltam Csurka Istvánnak, aztán hát másfelé vezettek az útjai, de ez az én megbecsülésemet nem ásta alá. Tehát ezek nagyon jó dolgok voltak, viszont én voltam a kampányfőnök, és én azt mondtam, hogy azért, hogy bekerüljünk a parlamentbe, sőt, én nekem 2008-ban volt egy olyan javaslatom, hogy hagyjuk ott a parlamentet, tehát az egész frakció. Hagyja ott a parlamentet, mert parlamenten kívüli pártként talán érdekesebbek tudunk lenni. Elnyomtak, szóval a jó előterjesztéseinket elnyomták olyan más előterjesztések, amik sokkal népszerűbbek, de sokkal kevésbé tartalmasak voltak. Tehát ez mindig egy nagy kérdés. És én azt mondtam, hogy csináljunk egy tisztességes kampányt, mert nem az a lényeg, persze, hogy bekerülünk-e vagy nem, hanem az a lényeg, hogy az országnak jobb legyen, és én ezt a mai napig fenntartom. Tehát ez én Antal Józseftől tanultam egy csomó dolgot, ő soha nem csinált olyat, ami az ő elveivel, vagy az ő erkölcsi felfogásával ellentétes lett volna, és én nekem ez olyan örök szabály, vagy örök törvény, hogy ezt pártvezetőként se szabad átlépni.
És akkor záró kérdéskör hozzátok, április 14-én lezajlik az első forduló, és hát definitív igazából az eredmény, a szavazatok 52,7%-át megszerzi a Fidesz, egyénében 119 mandátumot nyert, rögtön az első fordulóban, és további 56-ban vezetett, igazából egyetlen olyan körzet volt, ahol nem a Fidesz vezetett az első fordulóban. Ugye később viták tárgya volt az, hogy az LMP-s visszanemlépések azok érdemben befolyásolták a kétharmadot, azért abban szerintem egy elemzői konszenzus van, hogy ha visszalépések lettek volna, sem lehetett volna már fordítani bármit ezen. Úgyhogy akkor alapvető kérdés hozzátok az, hogy nyilván te aznap este lemondtál az elnöki posztról, az is egy lélekállapot, tépen masíroztok be a parlamentbe, és boldogok vagytok attól, hogy végre bejutottatok, az is egy lelkiállapot, nektek szembesülni azzal, hogy beszakadt ez a projekt, és te is ott vagy, és hát látod azt, hogy hiába Bajnai Gordon egyéves interim miniszterelnöksége, gyakorlatilag ez a projekt, amit az MSZP 2002 és 2010 között végzett, ez most beszakadt, ennek vége. Mi a politikai megfejtésetek akkor, és ahhoz képest mi történik az országban? Károly.
Bocsáss meg, de a kérdést egy kicsit konkretizált, hogy
mit gondoltál, mi fog most következni az országban, és ahhoz képest mi következett be az elmúlt 15 évben?
Hát én nagyjából gondoltam, hogy ez fog bekövetkezni, tehát engem olyan nagy meglepetések nem értek. A személyes vonatkozásban ugye, ahogy a mentelmi joguk megszűnt, 7 év hosszú tartó perbe fogtak minket Dávid Ibolyával, és ugye hát a végén minket akartak elítélni, nem ítéltek el, de hát azért 7 év nem volt kis idő, de ami az ország életében történt, azt én előre gondoltam és feltételeztem. Tehát az előbb azt mondtad, hogy te 2002 és 98 és 2000 között nem láttad még azt a személyiségváltozást, vagy annak a gyökereit Orbán Viktorba. Én sajnos láttam, hát mi nem véletlenül szakítottuk meg ezt a koalíciót, mi nem véletlenül indultunk egyedül, és nem véletlenül akartunk végig önálló politikai entitásként szerepelni. Én szerintem ez abszolút benne volt.
Volt, ami meglepett?
Tessék? Hogy volt? Hát hogyne. Két dolog az őrültem meglepett, az egyik a köztársaság a kivétele, tehát Magyarország a magyar köztársaság helyett, a másik pedig az alkotmány hatályon kívül helyezés és az alaptörvény bevezetése. Ez két olyan, tehát ez olyan felszámolása annak a rendszernek, amit építettünk az előző években, az előző 20 évben, ami egy szép nemzeti célnek a megtestesülése volt, hogy én azt mondtam, hogy ha ezt megteszi, akkor bármit, meg annak az ellenkezőjét is. Tehát ott elvesztek az erkölcsi mércék. Ott annyira kidomborodtak az egyéni érdekek, a személyes, a hatalomhoz fűződő viszony, hogy ez a kettő, ez azért az én képzeletemet is túlszárnyalta, de egyébként nem lepett meg, mert én tudtam, hogy ennek ez lesz a vége. Hát azért ő egy... Én nekem volt szerencsém ott lenni, 2002-ben a két forduló között, amikor kiderült, hogy a Fidesznek kicsi esélye van, hogy nyerjen meg nekünk is, akkor összehívott egy olyan megbeszélést, akkor még a Béla Király úton volt a miniszterelnöki hivatal, és, vagy miniszterelnöki rezidencia. És akkor oda meghívta a KDNP-t, én mentem el az MDF-ből, ott voltak a kisgazdák, hogy...
Majd Orbán Viktor hívta meg.
Orbán Viktor. És Orbán Viktor nem nagyon beszélt velünk, hanem föl alá sétált ilyen tartásba, egy ingbe, és akkor arról beszélt, hogy tulajdonképpen mit akarok én? Én voltam 4 évig Európa legfiatalabb miniszterelnöke, mit akarok még? Tehát magát marta, hogy most ezt a helyzetet, hogy nem ő lesz, nem tudta feldolgozni. Tehát ő 4 év alatt úgy hozzászokott a hatalomhoz, hogy nála, hát utána az egy nagyon hosszú trauma volt, amíg ő ebből valahogy kimászott. De nekem az a néhány perces jelenet, ahogy ő ott magába roskadva önmagával beszélget, nem velünk, az egy döbbenetes élmény volt, és az nagyon meghatározta, hogy később milyen kép alakul ki róla.
Ildikó.
Igen. A kérdésed első fele, hogy akkor hogy láttam. Hát meglepetés nem ért, hiszen ahogy Viktorral együtt mondtuk, tudtuk, hogy ebből vereség lesz. Már az első forduló után a kétharmad is látszott. Tudtam, hogy én le fogok mondani, tehát már akkor vereségnél, és hát mivel tudtam, hogy vereség lesz, akár a beszédemet is megírhattam volna, nem tettem így, bár ha jól emlékszem, a második forduló után mondtam le hivatalosan, ezt onnan tudom, hogy Botka Laci, azt hiszem a bejátszás az a második forduló után volt már, hogy Botka Laci még mondta is az első forduló után, hogy nehogy most vedd elő a demokratikus ösztöneidet, és mondj le, mert hát még ezt a kampányt tovább kell csinálni. Tehát nem ért meglepetés, vagyis az ország drámájának nagyságát tudtam, de személyes drámát nem éltem meg. De amit akkor, hát ezt azért nem gondoltam volna, mint az öreg bácsi a viccben, azt gondoltam, hogy van hamarabb visszaút a demokratikus erők számára. Hogy igen, ezek most 4 évig kormányoznak, ad abszurdum, 8 évig mi is tettük, de azt, hogy ebből egy ilyen vége láthatatlan, már majdnem a Horthy korszak nagyságrendét is elérhető éra és rendszer lesz, ezt nem gondoltam. Tehát azt hittem, hogy lesz hamarabb visszakanyarodása az országnak, ezen nem számoltam. Részint, noha én aztán Karcsihoz hasonlóan minden rosszat föltételeztem a Fideszről, de arra nem számítottam, hogy ennyire mélyen ágyazzák be magukat a hatalomba, tehát hogy ennyire eltömnek mindenfajta kivezető utat, méghozzá nem csak a közjogi rendszerben, hanem az emberek fejében is, és a világnézeti keretezésben is. Ma is úgy gondolom, hogy rengeteg hibát elkövettek a mi kormányaink, ami hát nyilván belejátszott a 2010-es bukásba, de az, hogy ebből nem váltógazdaság lett, az ehhez vezető hibákat inkább ellenségben követtük már el.
Zoltán.
Talán az az érdekesebb, hogy mi az, amire nem számítottam 2010-ben, a kétharmados többség ellenére sem. Nem számítottam arra, hogy ilyen egypárti túlhatalom alakul ki, amelyek ilyen módon és ilyen mértékben képes manipulálni az embereket. Nem számítottam rá, hogy Soros György, akit 2010-ben a győzelem után fogadtak a parlamentben, az egy Krampusz lesz, egy szitokszó, akit megbélyegeznek a Mikepércsi Anyák Egyesületét azzal, hogy sorosista nemzetellenes szervezet, mert nem ért egyet a gazdaságpolitikával, el nem tudtam képzelni azt, hogy létrejön a szuverenitásvédelmi hivatal, és mindennek az eredményeképpen, mert azért erről is beszéljünk, az ország olyan mélységbe süllyed minden szinten, hogy tehetséges fiatalok százezrei hagyják el az országot, hogy a korrupcióban olyan szintű jut az ország, ahol tart, hogy életszínvonal tekintetében már a környező országokhoz is a legalacsonyabb szinten vagyunk, hogy ez az ország a kormánya révén elvesztette a megbecsülését szerte Európában, és a hazugság tortül. Ezt nem gondoltam.
Én vannak dolgok, amiket azt hiszem, hogy gondoltam, hogy ilyen irányba megy legfeljebb a mértéket, vagy nem tudtam elképzelni, vagy nem volt elég jó a fantáziám, akár a represszió, akár, hát aki Györgyi Kálmán eltávolítását látta, azért sok illúziója nem lehetett, hogy a Fidesz hogyan áll a büntető igazságszolgáltatás politikai irányításához, és Polt Péter ügyeihez személyesen. Tehát itt a mérték kérdésében biztos nem gondoltam, hogy ez ilyen mértékű lesz, de akár a politikai rendszerépítés, még azt nem is biztos gondoltam, hogy egy teljesen egypárti alkotmányt fognak átnyomni a teljes rendszeren, de az irányt azt lehetett látni. Ugye a 2002-es elsőfordulós veresség, vagy relatív veresség utáni híres beszéd, a TFS beszéd, ahogy ez ugye elhíresült, azért az kijelölte ezt a programot, hogy aki nem velük van, az a nemzetnek nem része. És szerintem ezt semmit nem tett azért, hogy ezt ne így gondolja akár az ellenzéki választó, vagy kormánypárti, most mindegy milyen irányból nézzük magyarul. Ebben nekem sok illúzióm nem volt. Nem volt illúzióm, és ezzel nem önigazolni próbálok, a korrupcióhoz való hozzáállás, az intézményesült korrupció. Azt nem gondoltam volna, hogy a vejéből, meg családból, meg a gázszerelőjéből csinál. Azt gondoltam, hogy Simicska Lajos lesz itt minden és mindennek a ne továbbja. Ebben a mértéket nem biztos, hogy jól láttam. Amit azt hiszem, hogy egyáltalán nem láttam, az két dolog. Az egyik az a geopolitikai teljes és alapvető irányváltás Orbán Viktornak és a Fidesznek, és nem csak, hogy a néppártból kiléptek, kikényszerültek, kipozicionálták magukat tudatosan, nem kiszorították csak őket, És azt, hogy ma nem, hogy ilyen hídország, meg kompország, meg az oroszok, meg a nem, hanem hogy egyértelműen a magyar külügyminiszter és a magyar miniszterelnök minden geopolitikai kérdésben az orosz érdeket képviselve jár el, nem csak Magyarországon, nem csak a régióban, hanem a világ minden pontján, és hogy ennek részeként nem csak, hogy egy nemzeti érdeket próbál érvényesíteni az Európai Unióban, hanem a magyar nemzeti érdekkel ellentétes oroszpárti politikát, én ezt nem gondoltam volna, hogy az az Orbán Viktor, aki büszkén fogadtatta be magát, és most bármit is gondolkodom maga módján, megérdemelten az európai polgári, jobboldali kereszténydemokrata politikai közegből, hogy ez onnan eljön, ezt én nem gondoltam. És a másik, amit én nem gondoltam volna, ez most lehet, hogy meglepő lesz, mert furcsa csavar talán, hogy mennyire nem tudnak kormányozni. Én aztán tényleg nem megyek a szomszédba kritizálni, akár magamat is, vagy másokat is, de én azért azt gondoltam, hogy voluntarizmus ide, voluntarizmus oda, célvezéreltség ide vagy oda, politikai kormányzás ide vagy oda, de a létező problémák megoldásában az összes bajom ellenére a Fidesz nem volt teljesen bolond 98 és 2002 között, voltak sikerei is. És nem azt mondom, hogy semmi sikere nincsen, és nem vagyok ilyen elvakult 2010 óta, oldották.
Szóval miért újra és újra megválasztották őket?
Hát igen, szerintem az, akkor pontosan fogalmazok, szerintem a újra és újra megválasztottságukban a magyar közjó szempontjából releváns társadalmi problémák megoldása, és én azt el tudom engedni, hogy ne az én ízlésem szerint való legyen. A megoldása az egyáltalán nem valósul meg, sőt a legtöbb nemzeti sorskérdésben ma rosszabb helyzetben vagyunk, és ezzel nem a 2010 előtti világot védem. Akár az egészségügy, akár az oktatási rendszer tudatos tönkretétele, és most hadd ne menjek végig egy ilyen szokásos listán. És ezt csak arra mondom, hogy én azt hittem, hogy a Fidesz akár a nyugdíjrendszer stratégiai problémáit, akár a magyar munkaerőpia, nyilván jól úszott az árral, amikor jött az EU-s konjunktúra, és a munkaerőpiacon lépett jó dolgokat, nem akarnék egy árnyalt Fidesz elemzést mutatni, de tudnék, de hogy az, hogy egyébként a magyar gazdaság ma stratégiailag van zsákutcában, munkaerőpiac értelemben is zsákutcában vagyunk, és növekedés értelemben is zsákutcában vagyunk, ezt ha nekem valaki 2010-ben megmondja, én el sem hiszem neki. És alapvetően a kormányzás részletkérdéseid is ezt gondolom. Tudtam, hogy Orbánék voluntaristák, tudtam, hogy a politikai kormányzásban nem egy ilyen stumfi, vagy akár egy korai navracsisti szellem, a valódi fideszes szellem, de az, hogy mennyire nem akarják megoldani a problémákat, vagy mennyire nem fontos, mert Marci szerintem nem a problémák megoldása, vagy meg nem oldása miatt választották meg őket, hanem egy politikai narratíva képzés, az ellenzék elnyomása, és a saját politikai kommunikáció sikereik miatt.
Hát nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok ma este, és segítettek egy kicsit visszaidézni a múltat, meg egy picit segíteni azt, hogy legyen történeti tudata a nézőinknek, mert valóban szerintem anélkül nem lehetséges igazából a kortárs viszonyunkat sem elrendezni, hogy legalább valamelyest tisztában legyünk azzal, hogy mik voltak ennek a legfontosabb ilyen origó pontja. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy ebben ma este segítettétek a nézőinknek a tájékozódását. Lendva Ildikó, Balczó Zoltán, Szigetvári Viktor, Herényi Károly. Köszönjük, hogy itt voltatok, gyertek máskor is, minden jót nektek.
Köszönjük.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a Kerekasztal beszélgetés, amelyben a 15 évvel ezelőtti kampányidőszakot próbáltuk meg egy kicsit felidézni. Ugye nagyon fontos az, hogy nagyjából egy héttel ezelőtt adott egy interjút itt a Partizánon Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, egyben Orbán Viktor rendszerének kihívója, ami után egy petíciót indítottunk el azért, hogy végre ittenél az asztalnál fideszes képviselők, sőt kormánytagok adjanak számot arról, hogy végül is mire használják a hatalmat, amelyet a magyar nép a kezükbe adott, hiszen ilyen interjúra a Partizán stúdiójában emberemlékezet óta nem került sor, hiába, hogy Nagy István agrárminiszter a Gáton megígérte élőadásban, hogy eljön a Partizánba és interjút ad, hát azóta sem sikerült ide találni a stúdióba, és hiába küldünk különböző leveleket a minisztériumoknak azért, hogy fogadjanak el egy interjú kérelmet a miniszterek, soha választ még ezekre a kérésekre nem kaptunk. 30 ezer és többen írtátok már alá ezt a petíciót, amiért hálás köszönetet szeretném kifejezni a teljes Partizán stáb nevében. Ez nagyon fontos, egy olyan társadalmi támogatottság, amit föl tudunk mutatni a Fidesszel szemben azért, hogy ezek az interjú helyzetek létrejöjjenek. Nyilvánvalóan nem ez a legkívánatosabb formája egy interjú kérelemnek egy demokráciában, de ez épp eléggé mutatja a problémákat a demokráciánkban. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Partizán és ti, mint a nézőink érdekszövetsége ebben a kérdésben talán el tudja hozni azt a helyzetet, hogy ezek a miniszterek végre válaszoljanak ezekre a felkérésekre. És éppen azért, hogy növeljük a tétet, most már, hogy a petícióra nem érkezett válasz igazából egyetlen egy minisztérium részéről sem, ezért arra kérlek téged, hogy állj mellénk, és küldj levelet a miniszteretnek azért, hogy vállalják az interjút itt a Partizánban. A leírásban megtalálod azt a linket, amelyen keresztül egy egyszerű formot kitöltve meg tudod tenni ezt a levélküldést. Mi is elküldtük már a leveleinket, eddig válasz nem érkezett rá, de talán végre az állampolgárok széles tömegeinek a kérését meghallják, és talán válaszolnak rá. Talán végre elérhetjük azt, hogy föltessük a kérdéseinket, és ezekre a kérdésekre választ kapjunk ennél az asztalnál. Mi készen állunk rá, mi bármikor hajlandóak vagyunk ezeket az interjúkat megszervezni, nektek kell segítenetek, és nektek kell közbelépnetek azért, hogy ezek az interjúk megvalósuljanak. Úgyhogy kérlek, ha egyetértesz ezzel a követeléssel, akkor állj mellénk, és a leírásban található linken keresztül támogasd a kampányunkat, küldj levelet a minisztereknek, hogy adjanak interjút a Partizánban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.